Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Hétfő délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az újabb hetet diszkrimináció ellenes kérdésekkel nyitjuk, ugyanis a közelmúltban beszéltünk Asztalos Csabával, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnökével, többek között arról, hogy figyelmeztette egy interjúban a befolyásos, magas pozícióban levő embereket arra, hogy azért jó lenne odafigyelni, hogy mit nyilatkoznak. Ez a figyelmeztetés még Viorica Dencil, a miniszterelnök asszony meghallgatása előtt hangzott el, és íme. Újabb két jeles személyiség került a tanács látókörébe, egészen pontosan feljelentés kapcsán. Klaus Johannis államelnök és Laura Kodruca Kövesi, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség főügyésze. De hogy miért kerültek ebbe a helyzetbe, illetve hogy miért csalódott a testület vezetője mindazon döntéssel, amely miniszterelnök asszony esetében született, és egy igencsak érdekes interjúban elhangzott kijelentésével kapcsolatosan is szót ejtünk, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy nagy taktikai hiba volt az, hogy a magyarok az elmúlt több mint 20 éven keresztül nem foglalkoztak emberi jogokkal. Ezekről ejtünk szót tehát a mai naprakész műsorban. Vendégünk Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok,
köszönöm a lehetőséget.
A hallgatók is bekapcsolódhatnak, kérdéseket intézhetnek, vagy véleményt mondhatnak a témákkal kapcsolatosan, az elhangzott témákkal kapcsolatosan, egészen pontosan amikről szót ejtünk a mai műsorban. Ha hívják a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es telefonszámokat, SMS-t küldenek a 0740 274 165-ös számra, vagy e-mailben fordulnak hozzánk a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címmel. Most tisztelt elnök úr, mi ez az újabb eset? És információink szerint ma reggel kellett volna sor kerüljön a meghallgatásra, viszont a halasztás történt, és a következő dátum az március 26-a. Miért került erre sor? És hát mivel fádolják a luzsu.ro honlap szerkesztői a két jeles személyiséget, pontosabban miket sérelmeznek az ők kijelentéseikben?
A luzsu.ro egy cég birtokában van, és ennek a cégnek a nevében tettek le egy megkeresést a tanácshoz, amiben kifogásolják az államelnök, valamint a korrupció ellenes ügyészség főügyészének nyilatkozatait olyan szempontból, hogy pejoratív módon használják az elítéltek kifejezést, pontosabban arról van szó, hogy sértik az ártatlanság elvét, valamint az olyan személyeknek az emberi méltóságát, akik ellen büntetőjogi eljárás van folyamatban, vagy éppen már olyan személyekkel szemben, akiket elítéltek, vagy végrehajtottak egy ítéletet, ezekkel szemben olyan kifejezéseket, pejoratív kifejezéseket használnak, ami ezen személyek emberi méltóságát sérti. Tájékoztatom önöket, hogy ma reggel egy PSZD képviselőn asszony is benyújtott hozzánk egy feljelentést, itt Andrea Kozmáról van szó, ugyanebben a kérdésben. Az államelnök, valamint a főügyész egy véleményt tett le, iktatott ma a tanácsnál. Ezt közöltük a Ruzsu.ról főszerkesztőjével, és mivel csak ma jutott a tudomására ez a vélemény, eljárás szerint joga van egy új határidőre, hogy tanulmányozni tudja ezt a véleményt, és ezzel szemben tudjon megfogalmazni egy új álláspontot. Ugyanakkor a Ruzsu főszerkesztője is kiegészítette a sérelmét, tehát a panaszlevelét, és ezt a kiegészítést eljuttattuk az államelnöki hivatalhoz, valamint a korrupciós ügyészség főügyészéhez, és ilyen szempontból állapítottunk meg egy újabb határidőt, hogy a feleknek idejük legyen elolvasni ezeket az új okiratokat, és ennek tudatában a meghallgatást megszervezni, és ennek tudatában tudjanak felkészülni erre az új meghallgatásra. Tehát egyszerűen eljárás szempontjából biztosítottuk a védelemhez való jogot azzal, hogy közültük mindenfélnek az újabb okiratokat.
Egyéb iránt tudomásom szerint nem kell személyesen megjelenjenek a meghallgatáson. Most egyáltalán meg kell valaki jelenjen, valami képviselőjük vesz részt az ilyen meghallgatáson. Egyrészt, másrészt pedig annak a véleményének is hangot adott egy mai sajtóhírben, hogy várhatóan március 26-án nem történik döntés ebben a kérdésben.
Ez így igaz. Nem kötelező megjelenni a tanács előtt. Lehet írásban is megfogalmazni egy álláspontot, de még ez az írásbeli véleményezés sem kötelező. Nekünk viszont intézményként kötelező beidézni a feleket, hogy biztosítsuk a védelemhez való jogot. Az, hogy valaki él-e ezzel a joggal vagy nem, saját belátása szerint dönthet. Azért nem fog születni 26-án döntés, mert akkor csak egy meghallgatás történik. Miután ez megtörténik, utána a kollégiumi tag, akinek ki volt osztva ez az ügy, az készít egy jelentést erről az ügyről, amit előterjeszt, a kollégium plénuma elé terjeszt, amit megvitat a kollégiumi testület, és dönt egy irányban, vagy egy vagy másik irányban. Ez minden ügyben hasonlóan történik. Külön meghallgatási üléseink vannak, és külön olyan gyűléseink vannak, ahol döntünk a megkeresések ügyében.
Mi az eljárás? Kötelező szavazni, vagy milyenképpen döntik el azt, hogy végül is...
A megbízott kollégiumi tag előterjeszti a jelentését minden ügyben, és elsőnek javasol egy orvoslási, egy megoldást lényegében. Hogyha a tanács többi tagja egyetért ezzel a megoldással, akkor ezt egyhangulag jóvá hagyjuk. Hogyha egy tanács tagnak más véleménye van, akkor ezt megvitatjuk. Hogyha a vita során nincs egyhangú álláspont, akkor szavazásra bocsátjuk a külön véleményeket, és az a vélemény, amelyik megkapja a többségi szavazatot, tehát minimum 5 szavazatot a 9-ből, akkor azt a véleményt fogadjuk el többségi véleménynek, és ez egy döntés. A kisebbségi vélemény, vagy kisebbségi vélemények, mert több lehet belőle, azt külön megfogalmazhatja a kollégiumi tag, és ezt bekerül a határozatban. A határozatnak ez egy külön része. Ez az eljárás minden esetben.
Tehát a döntéshozó testület az 9 tagból áll, köszönöm, hogy ezt kihangsúlyozta, mert erre kérdeztem volna rá. Végignézve a honlapjukat, mindenikük államtitkári rangú igazgató kollégiumi tag, tehát felelőssége teljes tudatában dönt arról, ami éppen napirenden van. És még azt is megerősíti, gondolom, hogy nem mindig ön vezeti ezeket az üléseket, tehát valamelyik kollégáját, nem tudom milyen alapon, bízzák meg, hogy foglalkozzon azzal a témával.
Tehát a gyűléseket, tehát az üléseket azt mindig az elnök vezeti, ha jelen van. De felkérhetem bármelyik kollégiumi tagot, hogy levezessen egy ülést. Viszont ami a megkereséseket, illetve a panaszleveleket, azokat ABC sorrendben kiosztjuk a kollégiumi tagok között, amikor iktatjuk a megkeresést, a panaszlevelet. Tehát ez egy olyan eljárás, ami elkerüljük azt, hogy bizonyos panaszokat bizonyos kollégiumi tagoknak osszunk ki, tehát ez a szabály, hogy ABC sorrendben és iktatási sorrendben osztjuk ki a panaszleveleket, és az a kollégiumi tag felel az eljárás végrehajtásáért. Tehát beidézi a feleket, bizonyítékokat keres minden irányban, megkérheti a jogi osztályt, hogy hagyjon végre egy kivizsgálást, tehát helyi szinten, és miután ezt az eljárást végig szervezi, tehát megszervezi, utána ő készít egy jelentést, amit elküld a tanácstagoknak a gyűlés előtt, és ezt vitatjuk meg. De magát a tanácsnak az ülését azt az elnök vezeti, ha az elnök nincs jelen, akkor az alelnök, vagy megbízhat valakit, hogy vezesse le az ülést.
De mindenképpen...
De az elnöknek is egyetlen egy szavazata van 9 tagú testületben, és lehet kisebbségi véleménye.
Azért akartam és szerettem volna, hogy ezeket mind tisztázzuk, mert hogy a korábbi esetben a miniszterelnök asszony ugye már a híres autistákkal megbélyegző kijelentése kapcsán, miután a testület döntött, ön csalódottságának adott hangot, mert hogy nem tudta meggyőzni a kollégákat, hogy legalább egy figyelmeztetésben részesítsék az ilyen jellegű kijelentés miatt a miniszterelnök asszonyt, aki korábban beismerte azért, hogy hibázott azzal kapcsolatosan, amit mondott, mégsem lett legalább figyelmeztetve, hogy a jövőben ne kövessen el ilyen megnyilvánulásokat. Miért nem sikerült meggyőzni a testületet, és továbbra is csalódottnak érzi magát ebben a kérdésben?
Hát van ez úgy, hogy bizonyos esetekben nem sikerül meggyőznöm a testületet, vagy más véleményen vagyok. 9-en vagyunk, különböző vélemények vannak, ezen a gyűlésen 80 voltunk jelen. Én úgy ítéltem meg, hogy ebben az esetben a miniszterelnök asszony pejoratív módon használta az autista kifejezést, bár nem volt szándékában sérteni ezt a közösséget, de közvetlen módon ez megtörtént. Főleg azt, hogy figyelembe vesszük, hogy hát miniszterelnöki pozícióból tette mindezt, és társadalomban egészen mások egy miniszterelnöknek a szavainak a hatása a társadalomban, mint hogyha valaki olyas, valaki állampolgár teszi ezt meg, akinek nincsen egy ilyen tisztsége. Ugyanakkor én úgy ítélem meg, hogy ez az intézménynek is egy fekete foltja, mert ezek olyan esetek, amikor bizonyítani lehet, hogy minden állampolgár egyenlő a törvény előtt, és ilyen szempontból tehát nem sikerült az intézménynek ebben az esetben, kihangsúlyozom, hogy ebben az esetben ezt bizonyítania. Nem szolgáltak a kollégák olyan érvekkel, jogi érvekkel, ez az én véleményem szerint, ezt a szólásszabadság határain belül tudtuk volna megítélni ezt a kijelentést, és én úgy éreztem és érzem, hogy ez mélyen alássa az intézménnyel szembeni bizalmat, állampolgárok bizalmát az intézménnyel szemben, és ilyen szempontból nagyon negatívan csapódik le a társadalomban egy ilyen döntés, és emiatt én nem tudok legitimizálni egy ilyen döntést, és is mondtam a kollégáknak már akkor, hogy én ezt szóvá teszem. Persze azt sem tudom elfogadni, hogy bizonyos politikai személyiségek már úgymond eltemették az intézmény függetlenségét, ez sem igaz. Mint én észrevettem, hogy ezt a döntést is hát politikai eszközként próbálják felhasználni napi állandó csatában, ami Romániában létezik, és annyira polarizált, és annyira hát negatívan feltöltődött ez az egész társadalom, hogy nem tudnak megkülönböztetni bizonyos árnyalatok közt, de ebben a kérdésben is azt vettem észre, hogy sokan ezt a döntést hát valahogy úgy fogták volna fel, hogy hát az egyik politikai fél oda csak a másiknak egy bizonyos kérdésben, de itt a lényeg az, és arra kellett volna fektetni a hangsúlyt, hogy van egy olyan csoport a társadalomban, az autisták csoportja, akik szenvednek, akik hátrányos megkülönböztetésben, akiknek hátrányos megkülönböztetésben van részük, és oda kell figyelni ezekre a gondokra, és a kormánynak, valamint a parlamentnek is több olyan intézkedést kell hozniuk, amivel elősegítik ezen személyeknek az esélyegyenlőségét.
Egyéb iránt a civil társadalom meg is bélyegezte önöket, rögtön kikiáltották a döntést követően, hogy pártintézmény lett az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács, gondolom, hogy ezt is cáfolja.
Én persze, hogy cáfolom, mert egy döntés alapján nem hozhatunk ilyen ítéleteket. Azért a múltban is és azóta is voltak olyan döntéseink, meg egészen mást bizonyítanak. Persze ezt újból elismétlem, hogy nem vagyok büszke a döntésre, és nem is gondolom, hogy ez egy helyes döntés, de kiközöljük a határozatot, és a felek ezt megóvhatják a bíróságon, és aztán majd a bíró mond egy véleményt ebben az ügyben.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsor szól. Vendégünk ma a műsorban Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke. Telefonszámaink 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyi.hu. Megint arra kérem, tisztelt elnök úr, hogy most a saját bajunkra fókuszáljunk. Valamelyest hallottam abból az interjúból, amely a Bukaresti Rádióban hangzott el, és amelyet Szőcs Levente kollégám készített önnel, és amelynek írott változata a maszol.ro honlapon most is olvasható. Hát nem biztos, hogy nagy népszerűségnek örvend majd az érdekvédelmi szervezet körében, sőt, már meg is gyűlt a baja a civil elkötelezettség mozgalommal. Annak kapcsán, ami ugyebár az Európa Tanácsi Kisebbségi Jelentéssel kapcsolatosan az utóbbi hetekben napvilágot látott, és hát önnek is egy nagyon érdekes véleménye van. Kifejtette abban a bizonyos interjúban, hogy nagy taktikai hiba volt, hogy a magyarok több mint 20 éven keresztül nem foglalkoztak emberi jogokkal. Mire alapozza ezt, tisztelte elnök úr, és kapott-e már valamilyen megróvást, hogy ilyen nyilatkozatot tett?
Hát én ezt a múltban is elmondtam, tehát volt ilyen nyilatkozatom, és én itt arra tevékenységre gondolok, amit a civil szervezetekkel elvégezzenek, árnyékjelentés, napi monitorizálása az emberi jogoknak. Pontosabban miről van szó? Itt arról van szó, hogy az RMDSZ felvállalt egy feladatot. 93-ban megírt egy memorandumot az Európa Tanács fele, ami egy nagyon fontos dokumentum volt, és utólag 96-tól arrafele vagy kormányon volt, vagy a kormánnyal egy bizonyos kormánypártokkal egy bizonyos párbeszédet fejtett ki, és a NATO és EU integrációs folyamatban ilyen foglalkozott emberi jogokkal ennek a párbeszédnek a keretén belül, úgy belföldön, mint külföldi kapcsolatokban. Viszont emellett a civil szervezeteknek kellett volna egy olyan tevékenységet kialakítaniuk, ami napi monitoringot, napi ügyek felvállalását és persze árnyékjelentések készítését célozta volna meg. Ez nem az RMDS-nek a feladata, az RMDS abból a pozícióból, ami megvolt, ami megvan, ezt elvégezte politikai tevékenységként, és ez képviselte a kisebbségi jogok kérdését. De ami az erdélyi társadalmat illeti, non-profit szervezetek, civil szervezetek szintjén, ez a tevékenység teljesen hiányzott. A RMDS felvállalta a politikai részét ennek a tevékenységnek, és ezt tehát komolyan képviselte. Ezt már szempontból is elmondhatom, hogy én is részt vettem bizonyos szinten ennek a tevékenységnek, ebben a tevékenységben, amikor még a politikai szférában dolgoztam tanácsosként. Én Markó Béla elnök úrnak a tanácsosa voltam, jogtanácsosa és emberi jog témában is tanácsosa voltam az elnök úrnak. Tehát tudom, hogy körülbelül milyen munkát fejtett ki az RMDS ezen a területen. De ez egy politikai tevékenység volt, és politika az mindig kompromisszumok kérdése is, és ezt nem pejoratív módon használom, mert ahhoz, hogy Romániát a NATO-ba és EU-ba befogadják, ahhoz kisebbségi jogok területén el kellett érni egy egyességet a többséggel, egy politikai egyességet, és ez mindig kompromisszum kérdése is. De emellett hiányzott az a civil szféra tevékenység, amely követi, vagy utána néz annak, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a jogokat, árnyékjelentéseket ír, ügyeket vállal fel. Ez igaz, hogy az elmúlt pár évben elkezdődött, tehát jelen van, de nem olyan profi módon és azon a szinten, amin ez kellene legyen. És itt példaképként a roma non-profit szervezeteknek a tevékenységét tudom felmutatni, akik nagyon komoly tevékenységet folytattak és folytatnak emberi jogok területén, ügyeket vállalnak fel, nagyon komoly árnyékjelentéseket készítenek, amit nálunk a civil szféra nem tudott kialakítani saját szervezésből. Ezt az RMDS ezt felvállalta, ez igaz, ez vitte, nem jelent azt, hogy az RMDS politikailag nem tárgyalt emberi jogokról, külföldi kapcsolatokban ezt nem képviselte, sőt, komolyan képviselte, de ez politikai tevékenység. Ami tételesen jogi tevékenységet illet, és a civil szféra önszerveződését ezen a területen, ami a magyar közösséget illeti, hiányzott ez a tevékenység. A mi közösségünkben mindenki politizálni akart. Tehát kevésbé fejlődött ki, és alakult ki egy olyan mozgalom, emberjogi mozgalom, amely profi módon ezzel a kérdéssel foglalkozott volna. Az én kijelentésem erre vonatkozik.
De már most azért olyan vádak is érték a korábbi évek tekintetében, hogy amikor külföldön, akár román küldöttségvezetőként szerepelt, akkor a kormány álláspontját védte kőkeményen. Igaz, hogy az időszak, amelyre ez a megjegyzés vonatkozik, abban az időszakban az RMDS jobbára kormányon volt, tehát a saját politikai álláspontját, védelmét kellett úgymond tolmácsolni a nyugati társadalom fele. Azóta sok minden történt, és most ez az Európa Tanácsi jelentés. Egyrészt, hogy a civilek azt állítják, hogy az ő árnyék jelentésüknek a lecsapódása, és hát ők tartják magukat most annyira felfejletteknek, hogy elérték ezt az eredményt. Osztja ezt az álláspontot?
Hát én azt veszem észre, hogy most egy ilyen verseny alakult ki, hogy kinek köszönhető az, hogy hát hogy mondjam, ez a jelentés megszületett. Én örülök annak, hogy 3-4 árnyék jelentés is született ebben a kérdésben. Tessék elővenni az árnyék jelentéseket, tessék elővenni a jelentést, összehasonlítani, és tessék elővenni az országos diszkrimináció ellenes tanács jelentését, jelentéseit, évi jelentéseit és tevékenységét. Tessék megnézni, mi került be a szakértői tanácsnak az anyagába, és mi nem került be a szakértői tanácsnak az anyagába. Én úgy ítélem meg, hogy ez nem kell egy versenyhelyzet legyen. Nagyon jó, hogy több árnyék jelentés született. Én egy állami intézmény képviselek, én nem vagyok egy non-profit szervezetnek a képviselője, és ilyen szempontból a mi érdekünk az, hogy hogyan alkalmaz az ajánlásokat a román állam, és mi a román államnak az egyik intézménye vagyunk, amelynek alkalmaznia kell ezeket az ajánlásokat. Ami az én tevékenységemet illeti, 2010-ben ez igaz, hogy vezettem egy román delegációt, az ENSZ Emberjogi Bizottsága előtt képviseltem, de nekem nem tud felmutatni senki egy olyan felszólalást, amiben én tagadtam volna a magyar kérdéssel kapcsolatos gondokat, kérdéseket, problémákat, és egy olyan anyagot sem tud felmutatni, amely a tanácstól ment volna ki, és nem képviselte volna hűen, tehát valóan a magyar kérdést. Ugyanezek a vádak fogalmazódnak meg velem szemben a román többség irányából is, hogy túlképviselem a magyar kérdést a tanács tevékenységében. A tavaly is, az idén is részt vettem egy külképviseleti küldöttségben, ahol rákérdeztek bizonyos magyar kérdésre, például a Mitres ügyre, vagy például az oktatással kapcsolatos kérdésekre, és ott azt válaszoltam, hogy egy bizonyos időszakra vonatkozóan a tanács nem kapott semmilyen megkeresést az anyanyelv használatával kapcsolatosan az oktatásban. De ami a többi kérdést illeti, hűen válaszoltam, ezek a meghallgatások, ezek a képviseleti tevékenységek, ezeket online közvetítik, és erről van felvétel. Tehát én ezzel kapcsolatosan be tudok számolni, és persze, hogy felelek ezekben a kérdésekben. És azt is kihangsúlyoznám, hogy ezek a szakértői csoportok, ezek a tanácsot minden alkalommal megkeresik. És nem egy órás találkozóink vannak, hanem legalább 3-4 órát tárgyalunk, körüljárunk minden kérdést. És hogyha megnézik az ECRI jelentést is, vagy az Európai Tanácsnak a rasszizmussal foglalkozó szakmai csoportnak a jelentését, vagy éppen az utóbbi jelentést is, észre lehet venni azért, hogy a tanácsnak a tevékenysége megjelenik, elég hangsúlyosan megjelenik. Én nem keresem a népszerűséget sem a magyar közösségen belül, a civil szférán belül, sem a román többségen belül. Igaz, hogy nem mindig a tisztségem, sok pozíció nem mindig egy kényelmes tisztség, olyan szempontból, hogy velem szemben is mindig vannak előítéletek, mert magyar vagyok, úgy román részről és magyar részről azért, mert mivel államintézményben dolgozom, hát ugyebár akkor nem képviselhetem valósan a magyar kérdést, vagy mit tudom én, egészen más kérdést. De én rengeteg példával élhetek, tehát kolozsvári eset, ahol kórházban magyar gyereket hát azért támadták ki, mert nem ismeri eléggé a román nyelvet. Tanács felvállalta, bírságot kiszabta, meg is nyertük a pert. A Mogye ügyben is volt külön véleményem, nekem is, és Haller Istvánnak is. Nagyvárad esetében a kétnyelvű feliratok, utcafeliratok perét megnyertük a legfelsőbb bíróságon. Az is igaz, hogy a marosvásárhelyi esetben elveszítettük. De rengeteg olyan példával élhetek, ahol nem arról szól a dolog, hogy nem vállaltuk volna fel, és meghátráltunk volna, akkor is nem tudtunk többségi véleményt kialakítani, kisebbségi véleményben megfogalmaztuk a pozíciónkat. Ami a külképviseletet illeti, én szerintem elég hangsúlyosan megjelentem közvéleményben a vélemény, a pozíciókkal. Én elmondtam az omnyúzós interjúmban is, hogy a külügynek az anyagát azt nagyon negatívan ítélem meg, és sötét időkre emlékeztet. Szerintem ennél sarkalatosabb és tisztább véleményt nehezen lehet megfogalmazni. Kihangsúlyozom, hogy ezt a véleményt egy olyan tisztségből fogalmazom meg, amely közintézményt képvisel, tehát nem egy non-profit szervezetnek az éléről fejtem ki a véleményemet, hanem egy államintézménynek az éléről.
Nemes Attila műszaki munkatársunk jelzi, hogy hallgató van a vonalban, engedje meg, hogy bekapcsoljuk.
Kérem.
Üdvözöljük, adásban van, haló.
Jaj, szép kívánok, tiszteletel van, jó napot, na még
üdvözlöm,
már
van. Röviden és velősen kérném szépen.
Biztos. Kis Csabor, tisztelt meg, mert Asztalos úr, ha jól értettem. Minél magasabb a fotel, amelyben be vagy ültetve, annál óriásibb a felelősséged. Téged nem azt kell érdekeljen, hogy milyen fotelba ülsz, azt kell érdekeljen, és azért kell törekedj, hogy azokat védd, akik oda ültettek. Tehát nem szabad sírni, hanem harcolni az utolsó csepp vérig. Köszönöm szépen, lehet durva voltam. Elnézést kérek.
Viszont hallásra. Ohajt-e különlegesen reagálni a Mayer úr felvetésére, tisztelt?
Nem, tehát...
Akkor engedje meg, hogy én folytassam minden, ha az utolsó gondolatától. Ugyebár, és tényleg olvasható ez a véleménye a külügyminisztérium reagálásával kapcsolatosan az Európai Tanács jelentésével kapcsolatban, hogy sötét időket idéz, emlékeztet rájuk. Na most az én kérdésem az, hogy ilyen esetben önök indíthatnak vizsgálatot mondjuk a nyelvezet vagy a különböző fogalmazások kapcsán egy külügyminisztérium ellen?
Hát elméletileg igen, de ezzel kapcsolatosan nem volt egy megkeresésünk sem, és szerintem ezt nem így kell kezelni, hogy most az Országos Diszkánc ellenes tanács eljárást indít a külügyminisztériummal szemben. Ez egy a román kormánynak az álláspontja, és ezt parlamenti úton számon kell kérni, hogy hogyan alakították ki ezt az álláspontot, és miért alakították ki ezt az álláspontot.
Nagyon jó a megjegyzése megint, és ez is elhangzik az interjúban, amire mind utalok vissza, és amely a maszol.ron olvasható, írott változatban. Azt is kihangsúlyozza, hogy a parlamenti szakbizottságban téma kéne legyen. Na most a kérdés az, mert kényes kérdés, ugyebár hát egyrészt a magyar közösség szempontjából és a sérelmeknek a felsorolása, de hát ott van a roma kérdés is, és ezzel kapcsolatosan is nagyon frappáns véleménye van, hogy a diszkrimináció esete azért a roma közösségekkel szemben is nagyon tetten érhető, mint személy, mind a szegénység, mind pedig a különböző korlátozások kapcsán. Nos, ki kéne ezt bizottság elé vigye, mert hogy Kelemen Hunor szövetségi elnök is nagyon határozottan kijelentette, hogy ha más nem, akkor az LMDSZ parlamenti csoportja fogja ezt kezdeményezni, és ebből vita lesz.
Ez a természetes, mert ezek a monitoring és ezek a jelentések, szakértői jelentések, tehát elsősorban Románia ratifikált bizonyos nemzetközi egyezményeket, és többek között kisebbségi területén is ratifikált egy sor egyezményt, amit alkalmaznia kell. És ezek a jelentések lényegében rámutatnak a hiányosságokra, ajánlásokat fogalmaznak meg, és a következő ciklusban számon kérik a román, mindenkori román kormánytól, hogy hogyan tárgyalta meg ezt a jelentést és az ajánlásokat a társadalomban, hogyan vitatta meg ezt a jelentést, és hogyan alkalmazta az ajánlásokat. És a parlament egy olyan hely, ahol ezeket a jelentéseket meg kell vitatni, és javaslatokat kell megfogalmazni, vagy kell...
Törvénybe kéne foglalni.
Egyeseket törvénybe kell foglalni, mint például az utcanév kérdését, ha bár én már azt is kifejtettem, hogy erre van jobb szabály, mert a román-magyar keretegyezmény, kétországi egyezmény ben van erre egy olyan cikke, amely tételesen erre vonatkozik, a kisebbségkeret egyezményben is van erre cikke, ezek mind jogi hatással bírnak a romániai belső jogrendszerben, de ugyanakkor a dekoncentrált intézmények kérdésében nincsen egyáltalán jogszabály, és ezt le kéne szabályozni, mert alkotmányosan a dekoncentrált intézményekben is kötelező az anyanyelv használatának a biztosítása. Tehát több olyan kérdés van, ami jogszabály útján jogi kodifikációval lehetne orvosolni, és persze vannak olyan kérdések is, amelyeket más szinten lehetne orvosolni, mint például az államhivatalos nyelvének az oktatása kisebbségek számára. Itt egy olyan programot kellene elfogadjon a kormány, ami elősegítse a román nyelvoktatást a kisebbségek számára. Ebben a kérdésben a tanács elkezdett dolgozni, és javasolni fog a kormánynak egy ilyen programot, amiben azt célozzuk, hogy elősegítsük, megteremtsük az esélyegyenlőséget, ami az államhivatalos nyelvének az oktatását illeti kisebbségek körében, és itt főleg a mi közösségünkre gondolok, tehát a magyar közösségre.
Újabb hallgatóval vonalam, engedje meg, hogy bekapcsoljuk, aztán utána majd folytatjuk a beszélgetést, ne haragudjon, hogy szabába vágta. Haló!
Jó estét kívánok!
Ezért csak csókolom Renáti, azt mondja, nagyon röviden kérném szépen,
mert nagyon kevés röviden, időt. Mert nagyjából aztán közben hallottam, hogy már mindent, amit akartam még mondani, de mikor jutunk odáig, hogy végre a románokkal, ezt azt most nem azt mondom, hogy a honfitársaink, hanem a románok, hogy megértsék azt, hogy ajándékba kapták Erdélyt, mert ez van, egy francia nem jut az eszembe, ki volt, aki megírta ezt a könyvet, és ő írta meg, hogy igenis nagy tévedés volt, hogy Erdélyt ideadták a románoknak, mert nem tudják, mit jelent azt együtt élő nemzetnek lenni, és ezt, ha megtanulnák, akkor jó lenne, de csak ordibálni tudnak, és ennyi az egész. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Lesújtó véleménye van továbbra is, ezt már többször elismételte, sajnálom. Hát, ha a jövő az majd csinosít.
Hát én már nem érem meg, biztosan.
Dehogy nem, nem kell soha feladni, tisztelt Renáti.
Hát nem, hát én most már ugye annyi év után, most már mindjárt. Köszönöm azért is.
Szép estét,
jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen, Kedi Csokró.
Zsombor nevű hallgatónk egy érdekes felvetést küldött SMS-ben. Azt írja a tisztelt hallgató, hogy területi autó alapú diszkriminációval miért nem foglalkozik a tanács? Például Székelyföld gazdasági diszkriminálásával, írja Zsombor nevű hallgató.
Hát ezzel kapcsolatosan még nem iktattunk semmilyen megkeresést, de nem kizárt, hogyha ez megfogalmazódik, és bizonyos megyékkel kapcsolatosan ez előáll, éppen foglalkozhatunk ilyen kérdéssel is.
És zárójelet nyitnék, kicsit visszatérnék a korábbi kolozsvári esethez, amit említett konkrétan, volt egy még közelebbi, közelmúlt belé februári
esetben.
És hogy Benkő Erika, háromszéki képviselőasszony, aki a Mikó Imre jogvédő szolgálatnak is a vezetője, határozottan állította, hogy eljutatják az esetet önökhöz. Eljutott-e?
Igen, eljutott az eset hozzánk, itt adtuk a megkeresést, és eljárást indítottunk, tehát beidéztük a feleket, és ez folyamatban van ez az ügy.
Na most van itt egy kényes dolog, amelyről ön tájékoztatott, de újabb SMS vélemény után, sőt, hallgató is van. Hát sajnálom, hogy ilyen későre ébredtek fel tisztelt hallgatók, mert nagyon szorít az idő, de hát hallgassuk meg őket. Üdvözöljük a adásban, van.
Én is üdvözlöm mindnyájukat. Én csak azt akarom mondani röviden, hogy akarjuk az autonómiát, de míg egy lakott területen, egy lakott faluban, mint a itt, például Almáson is, mikor a kapumról lemorassák a festéket, a zászlomot összehasogassák, és kisveszik a helyről, akkor hol beszélünk autonómiáról, mikor a magyar a magyarral se jön ki? Hát ennyi az egész. Mert ez csúnya dolog egy közösségben, hogy valakivel, de ha méltó volnék rá, nem szólnék semmit, de nem tudom, mivel érdemeltem ezt ki. Na hát van egy ilyen, tehát ne nézzük azt, hogy mások mennyire ellenségeskednek más nemzetiségűek velünk szemben, mikor mi magyarok és székelyek se férünk el egymás mellett. Nagy az irigység, nagy a széthúzás, nincs összetartás. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattam. Szép estét, jobb időket! Köszönjük a véleményét. Van itt egy másik vélemény, szintén Zsombor nevű hallgatónk tér vissza egy újabb észrevétellel SMS-ben. Azt írja, hogy küldtem észrevételt a Marosvásárhelyi repülőtérrel kapcsolatosan a tanácshoz, és elutasítottak azzal, hogy ez a kérdés nem az ő dolguk.
Hát van olyan kérdés is, ami nem a mi hatáskörünk, tehát ez megtörténhet. Én most tételesen nem tudom, hogy kedves hallgató pontosan milyen tárgyban, kérdésben küldött hozzánk egy megkeresést, tehát ezt nem tudnám pontosan most erre választani, nem tudom pontosan választani, de hát a törvényileg nekünk is van egy hatáskörünk.
Na már most van itt egy érdekes kérdés, amire mondom, hogy ön hívta fel a figyelmet, amikor egyeztettünk, mégpedig Dantenász blogger úr esete. A diszkrimináció ellenes tanács, ha jól tudom, akkor megbüntette a blogger.
Igen, közben Dantenász ezt a döntésünket furcsa módon még aznap tudomást szerzett róla, és a Facebook oldalán vagy a blogján közzétette, hogy megbírságoltuk 2000 lejjel, ez igaz. Áruh Zsolt feljelentése során, ugyanis a Dantenászi weboldalán az általa írt anyagokhoz több olyan komment fűződik, ami magyar ellenes, úszító kommentek és gyűlöletbeszédet nek a fogalmát úgymond kitölték, és ilyen szempontból elmarasztaltuk, mert nem törölte ezeket a kommenteket.
És akkor most mi a helyzet a büntetésével? Tehát tereli a diszkrimináció ellenes tanács?
Hát egyelőre még nem közöltük ki a határozatot, több mint valószínűleg perelni fog, és állunk elébe.
Azt említette, hogy 8 tag volt jelen a 9-ből az utolsó ülésen, mármint amikor a miniszterelnök asszonnyal kapcsolatos döntés született. És ezek szerint akkor megüresedett egy hely a kollégiumban. És Dantenász is pályázik arra a helyre.
Ez igaz, de hát nem azért volt 8 jelen, mert egy megüresedett. Tehát a 9 tagú testületben 8-an voltak jelen, mert az egyik kollégánk, Haller István, egy képzést tartott a rendőröknek. Azóta tényleg megüresedett egy hely, és erre a helyre holnap lesznek meghallgatások, holnap szerveznek meghallgatásokat a parlament bizottságaiban, és erre a helyre Dantanász is pályázik. Nem az első alkalom, Dantanász már pályázott a kollégiumi tagságra az elmúlt években is legalább kétszer.
Ki bírálja el, hogy megfelelő-e, avagy sem egy ilyen tisztségre? Bizottság?
Képviselők és a szenátorok, tehát a bizottság, jogi bizottság, emberjogi bizottság, sersenyelőségi bizottság.
A parlament.
Igen, és utána a plénum, a két háznak a plénuma.
Kell jóvá hagyni azt, hogy...
Szavaz, igen.
Érdekes dolog lesz.
Igen.
Tehát megtörténhet az, hogy bekerül a testületbe Dantanász, és az... Na, nem mondok semmit, hanem megköszönöm önnek a tájékoztatást.
Én is köszönöm a lehetőséget.
További jó munkát, viszont hallásra.